Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Újra hallgatói kérdéseket fogunk sorra venni, és előre vesszük azokat, amik korábbi műsorokra reagálnak. Így például Lamár Krisztián egy elég hosszú fejtegetést küldött nekünk a túltól, illetve a toll igéknek az új használatáról.
Ugye azzal indítottunk,
a tollról van igazából szó.
Igen, valaki látta azt a reklámot, hogy tolsz egy fantát. És igen. Akkor elmondtuk, hogy ez mennyi mindent jelent, hogy fogyaszt, csinál, hogy valamit végez, ugye, ilyesmi.
Igen, én azt magyaráztam, hogy a fogyasztásra vonatkozó toll, az szerintem az arcába betolnak a rövidítése, vagy abból származik, de több hallgatónk is mondta, hogy igazából a toll ebben az egészen általános csinál értelemben sokkal régebbi,
igen,
amit
igen.
Én egyébként nem is tagadok, én csak a fogyasztást jelentő tollra mondtam a fejtegetésemet, de az tény, hogy a toll egyébként nagyon kiterjedt használatú mindenféle csinálást jelenthet, és erről ír a Lamár Krisztián nevű hallgatónk is. Egyébként ez más nyelvekre is jellemző, tehát ilyen nagyon egyszerű mozgást, mozgatást jelentő igékből általában rengeteg ilyen metaforikus használat kibontakozik a nyelvekben, ez nagyon szokásos dolog. Szóval azt mondja Lamár Krisztián, arról, hogy tolsz egy üdítőt. A toll ige ilyen jellegű használatát sokan új keletűnek gondolják, pedig valójában jóval régebb óta jelen van a beszélt nyelvben. Letolom a műszakot, aztán húzok haza. Ilyen mondatokat már 30-40 éve is hallhattunk.
Igen, igaz.
László véleményével bátortalanul vitatkozva, én inkább ebben keresném a mai fiatalok által széles körben használt toll kifejezés eredetét, mintsem a betolja az arcába a szófordulatnál. Szóval, ahogy előre bocsátottam, szerintem nincs konfliktus közöttünk, én a fogyasztást jelentő tollról beszéltem, és szerintem a letolom a műszakot, ami tényleg nagyon régi, mondtam én is példát rá, ugye, hogy a zenészeknél jól tolja, meg letoltuk az első felvonást, igen, meg igen, ilyesmi, igen. Az sokkal korábbi valóban, de nem nincs köze szerintem a fogyasztáshoz.
De lehet talán. Köze, mert azt mondom, hogy letolom ezt a csirkecombot, és aztán jövök.
Hát igen.
Letolom az ebédet, szóval ugyanúgy, hogy ugye elvégzem, túladok rajta, vagy túljutok rajta.
Azt igen? mondja a hallgatónk, mostanság a toll ige ilyen használata a tárgyal vagy a témával való általános, azaz a konkrét tevékenység ismertetése nélküli foglalatosságot jelöli. Ez egy szép definíció. Azonban hozzáfűzném, hogy van a kifejezésnek egy könnyedséget, kézenfekvőséget közvetítő hatása is. Hegedűs D. Géza eltolta a Hamlet monológot, azaz könnyedén előadta, nem pedig ugye elrontotta, mert az eltolnak van egy ilyen.
Milyen érdekes, bizony gyerekkoromban.
De hát ez független ettől természetesen. Igen. Ez nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy könnyedséget, kézenfekvőséget, miközben az előző példában, hogy letolom ezt a műszakot, nem biztos, hogy pont így azt van. Akarja éreztetni, hogy ez könnyedén megy neki.
Sőt, igen.
Hanem esetleg nyugrődő. Nagy erőfeszítéssel.
Aha, igen.
Úgy látszik, mind a két irányba elkezdődött ez a jelentésváltozás. Folytatja a hallgatónk. Akciós időszakban a Keravil Nagykeráron tolja a cuccot. Egy korsó sörnél azért durvábban kell tolni, ha tényleg be akarsz rúgni.
Igen, de ez nem könnyedséget jelent, sőt itt is ugye igyekezett egy is erőfeszítés, hogy minél többet igyon.
Igen, azt mondja, olyat azonban soha nem mondana senki, hogy letolta a tárgyalást és a végén kapott 10 évet. Itt ugyanis hiányzik a könnyedség, a kézenfekvőség. Én nem értek ezzel teljesen egyet. Szerintem itt az a probléma, hogy itt nyilván a vádlottra gondol.
De nem őt olyan
de nem ő tolja le, tehát nem ő az aktív végrehajtója a dolognak.
Bizonyám, most a bíró mondhatja a mobilon a feleségének, hogy drágám, mély letolok még egy tárgyalást, és aztán szaladok.
De a vádlott ezt nem mondja.
Hát a vádlott nem mondja.
Igen. Az is megfigyelhető, folytatja hallgatónk, hogy a tolja a cuccot szókapcsolat kezd önálló életet élni, és több különböző jelentéstartalommal felruházódni. Ezt egy korábbi műsorban te is mondtad, ugye?
Igen.
A fenti példa szerint ez egyrészt jelentett termékátadást, másrészt, mivel egyetemisták körében dolgozom, én már régebben is hallottam a könnyű drogozás például a fűvezés szinonimájaként. Told a cuccot, de újabban már hallom használni a nem törvénytelen élvezeti cikkek fogyasztására is.
Mint a Fanta például.
Igen, hát tolja a cuccot, az igen, de ott a cucc miatt is, ugye, mert a cuccnak
pontosan.
Van egy drog használata.
Pontosan.
Az interneten van egy szolgáltatás, a toldacuccot.hu, ez most nem reklám, kedves hallgató, hanem nyelvi példa, és az Ádám, igen. Te is említetted igen. Már az egyik műsorban. Igen. Ugye ez arra jó, hogy felhasználók nagyméretű fájlokat tudnak egymásnak küldeni,
igen.
Amik a postai e-mail csatolmányként.
Tehát nekem valaki azt mondja, hogy csináltam fényképeket, jaj, de jó, mondom, hát küld át. Igen, azt mondja, de 46 képet csináltam. Hát mondom, toljad. Tehát ez nekem is jönne természetesen, hogy kicsit talán azért is, mert akkor úgy, mint egy vasúti kocsit, hogy meg kell tolni, hogy nagy súlyával oda gördüljön.
És a hallgatónk még azt is megnézte, hogy mikor jegyezték be ezt a domént, vagy névtartományt, és kiderült, hogy 2006-ban jegyezték be, tehát akkorra már valószínűleg ez általánosan elterjedt.
Igen.
Nagyon szeretem, amikor a hallgatóink konkrétan utána járnak a dolog történtek. Tehát 13 évvel ezelőtt már általánosan bevett kifejezésnek kellett lennie, ha egyszer ezt bejegyezték.
A tolda cuccotnak. Igen.
Azt mondja, hasonlóan állandósult szókapcsolattá vált, a túltolta a biciklit. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben a túltolta kifejezés volt előbb, és a bicikli csak később került mellé képzettársítás útján.
Igen, 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 igen.
Egyéb iránt a túltól lehetne az angol max out, elmegy a falig, túlzásba visz kifejezés magyar nyelvű megfelelője, ugyanis a magyar szlengben a kimaxol egyértelműen pozitív jelentéstartalommal gyökerezett meg. Tehát szerinte...
De hát éppen hogy nem így van.
Hogy mivel a kimaxol a magyarban egyértelműen pozitív lett, hát ezért a max-out-nak a többi használatát a túltól, vagy annak a szerepét a túltól veszi.
Na de a max-out, angolul max-out, az nem jelent bírálatot, ha én azt mondom, már pedig a túltolta az mindenképpen azt jelenti, nem? Hogy hibát követett el, és kudarcba fulladt esetleg.
A hallgatók azt állítja, hogy én nem ismerem annyira az angol nyelvet, hogy a max out az pozitív és negatív is lehet, amikor elmegy a falig, a negatív dologban is lehet. Jó, mindegy, a lényeg az, hogy a túltolta az, hát igen, egyébként nincs közel a max out, azt hiszem nem hasonló a felépítése.
Nem.
Azt jelenti, a kimaxol, hogy kihozzam valamiből a lehető legtöbbet, ezt persze tudjuk, és ez érdekes. Még egy észrevétel, én soha nem mondanék olyasmit, hogy toltam egy full jó stand-upot, és ezzel kimaxoltam a partit. Ennek ellenére nem botránkozom meg az ilyen szóhasználaton, és nem játszom el dőfösen, hogy nem értem, amit hallok. Egy szóval tudomásul veszem, hogy a nyelvünk többé-kevésbé tőlem függetlenül változik.
Köszönjük szépen.
Természetesen tudomásul kell venni, hiszen más nem tehetünk, de meg kell mondanom, hogy ez még messze van a nyelvváltozástól, ez egyenlőre egy nemzedéki nyelvhasználat, ami nem biztos, hogy át fog menni a köznyelvbe, és egy tartós változást okoz.
Ezek szleng kifejezések.
Ezek általában nem olyan hosszú életűek, és láttunk mi már sok mindent életünkben, hogy mi minden indult el a szlengben, amiből nem lett aztán bevett vagy köznyelvi kifejezés.
Hadd jegyezzem meg, ez tulajdonképpen egyáltalán nem a szó jelentéséhez és használatához tartozik, de hát én alapvetően fonetikus, tehát hangtan szakértő vagyok, hogy ezt az igét, amire leírva T-O-L, én mindig hosszú óval mondom, tól.
Észre is vettem már rajtad, igen.
És tehát megtoltuk az autót, tóljegy, fantáz.
Én rajtad kívül egyetlen egy embert ismerek, aki mindig hosszú óval mondja.
Érdekes.
De tudom, hogy léteznek.
Én ugye azért mondom így, mert otthon így mondtuk, ez volt a természetes. Tehát például felszólító módban rövid óval az, hogy tolj, azt én csak a tyúknak mondanám.
Igen, hát
és
nem vagyunk
egyformák. Azt mondanám hát valakinek, hogy szíveskedjék engem.
Tudod,
hát...
milyen ige van még, ami így viselkedik? A SID. Hogy egyes ismerőseim a SID igét következetesen hosszú ível mondják.
Lesz attól így, én agyérgörcsöt kapok, és ez teljesen, teljesen helytelen, mert én nem használom, hanem azt rövid ível kell mondani, és aki hosszú ível mondja, hogy SID, az ellenséggel paktál.
Pedig én szerintem már klubrádiós, én már klubrádiós megszólalótól is hallottam.
Hogyne.
Már úgy értem olyantól, aki itt dolgozik.
Igen, igen.
De hát igen.
Igen, igen. Tehát nekem azért az túl az az ige. No jó.
Hát. Még egy érdekes reakció korábbi műsorunkra, Exner László írja nekünk. Anyósom budapesti, középiskolát végzett, és egyáltalán nem használja az névelőt. Ugye itt arra utalunk, vagy utal vissza hallgatunk, beszéltünk erről a nyelvváltozatról, vagy nyelvhasználatról, ami az névelő helyett is a névelőt mond. Ezt ilyen dajka nyelvi jelenségként mindannyian ismerjük. Edd meg kicsikém a almát.
A öcsikének is adja.
Igen, de kiderült, hogy van olyan tájegység is, ahol beszélnek így, és kiderült, hogy elszórtan az országban mindenfele van ilyen felnőttek nyelvében is. És itt azt állítja a hallgatónk, hogy budapesti középiskolát végzett anyósa így beszél. Azt mondja, mennyibe kerül a alma, mondaná a piacon, nem is érzi, hogy soha nem mondja ki az ét, pedig sokszor, amikor alval kezdődik a következő szó, még dadognia is kell emiatt. Hát én elhiszem készséggel. Nyilván...
Nekem gyanús, hogy szóval, hogy hogy mondjam, 100 esetből lehet, hogy 5-ször ezt csinálja az anyósa, és az neki feltűnik, és a másik 95 nem tűnik fel. Tehát mikor azt mondja, hogy az alsó fiókban van, mondja az anyósa, és akkor ő nem írja föl gyorsan, hogy hoppá, most nem azt mondta, hogy a alsó fiókban van. Nem tudom. Azért ezt, mint hát nyelvész szakember, tudom az adatfelvételnek a szubjektivitásával vigyázni kell. Ez csak kötelességem elmondani. Tehát a feltűnő adatokat természetesen könnyebben regisztrálja az ember, a simát meg kevésbé. De nem tehetünk más, mint hogy elfogadjuk, hogy az ő anyósa.
Így van, ilyen. Én azért nem kérdőjelezném meg ilyen határa. Szerintem legyen ez intés a hallgatónknak, figyeljen oda, és próbálja meg következetesen nézni, de lehet, hogy igaza lesz.
Jó, de azt is trigulázza, ha és amennyiben mond Z hangot az anyósa. Igen.
Igen. Igen. Valamint hasonló alapossággal kell eljárni azzal kapcsolatban is, hogy honnan származik az anyósa. Ő azt mondja, hogy budapesti, de vajon a szülei is budapestiek? Igen. Ilyenkor azt is meg kell nézni, hiszen az anyanyelvünket azért döntően a szüleinktől sajátítjuk el. Lehet, hogy tárnyelvi beszélők voltak a szülei. Jó, hát ennyi volt az, ami közvetlenül adásunkra reagált. Lehet, hogy még lesz a következő kérdésekben is ilyen utalás, de ezek közvetlenül korábbi adásainkra reagáltak. Azt mondja Bende Éva, hát egy hosszabb levelet írt.
Ugye ő az, aki nyugdíjas tanárnő. Igen, igen.
Igen.
Igen. Érdekes, amit ír, hogy ugye az unokáinak akar segíteni a nyelvtanra való felkészülésre, és azt tapasztalt, hogy már más van a könyvben, mint amikor ő tanult és tanított, mint hát fiatal tanítónő vagy tanárnő. Hát mit tudok mondani? Nagyon érdekes, mert úgy fogalmaz, hogy azt mondja, az állítmány, tehát azt mondja, 20 évvel ezelőtt az alany és az állítmány a fő mondatrészek voltak. Na most furcsán fogalmaz, mert...
Jó, hát értjük a fogalmat. Úgy érti, hogy a tankönyvek szerint.
El akarom mondani a hallgatóknak, és Bende Évának is, hogy persze ugyanazok voltak, mint ma, csak a leírás kerete változott meg. Én például mondhatnám, hogy mikor én iskolába jártam, akkor a gombák még növények voltak. Most már nem, mert azt hallom gyermekeimtől, hogy 3 kategória van, az állatok, a növények és a gombák, amelyek sem ide, sem oda nem tartoznak, mondja ma a biológia. Na de ez nem azt jelenti, hogy a gombákkal bármi történt.
Jó, Ádám, de mi szoktuk mindig magyarázni, hogy a természetes nyelvhasználók azok nem olyan precízen fogalmaznak, tehát most te vagy egy kicsit túl pedáns. Hát természetesen, mikor ő azt mondja, hogy 20 éve még ezek voltak a fő mondatrészek, akkor úgy érti, hogy a tankönyv szerint voltak ezek.
Mert metonimia, utána hozzáteszi,
ugye hiányos mondatok.
Jó, az alany és az állítmányról van szó, ugye? Igen. Tehát, hogy ezek a fő mondatrészek voltak. Ma már, folytatja, így fogalmaz, ma már alárendeltségi viszony van köztük.
Érdekesen fogalmazza meg, de nyilván úgy érti, hogy a könyvek szerint.
Jó, de nem a nyelv változott, ezt kell szögezni, Laci. Semmiféle változás nincs.
Egyszerűen. Egyébként nincs is teljesen igaza, mert már 20 évvel ezelőtt is 2 iskola volt, azért ezt is tegyük hozzá rendkedvéért. Tehát ebben az alany és az állítmány viszonyának a megítélésében valóban talán a legtöbb tankönyvben az volt, hogy ők egyenrangú fő mondatrészei a mondatnak, és olyan viszonyban vannak, hogy egyik sincs a másik fölé rendelve, vagy ilyesmi. De szerintem mindig létezett az a másik iskola, ami szerint az állítmány áll a mondat középpontjában, és az alany is neki van alárendelve, és az alany egy bővítmény, olyan igen. bővítmény, mint a többi bővítmények.
Igen.
És például jól emlékszem, hogy a híres zsolnai módszer és a Zsolnai által készített könyvek, azok következetesen ezt képviselték.
Igen,
ugye?
Igen, és, igen, 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 igen.
És nem egy ilyen furcsa, egyenrangú viszonytételeztek.
Még tegyük hozzá, hogy az, hogy mondjam, nyelvtani szempontból valóban kevésbé meggyőző az egyenrangúság, az a logika oldaláról érkezik. Ugye a logika mondja azt, hogy a János katona, ugye ilyenek az alapvető állítások, amikor valamiről kimondom, hogy micsoda.
Szubjektum és predikátum.
Szubjektum,
mondjuk ki.
Az alany és predikátum.
És ebben a felfogásban a kettő között úgynevezett predikatív viszony van, és ezt megkülönböztetik az aláfölé rendeltségi viszonytól. Ez volt a furcsa terminológia.
Így van. Tehát a gyík hüllő. Ugye a logika így dolgozik, hogy bizonyos dolgokat beoszt valahova, valamiről mond egy ítéletet. Ugye ez a tulajdonképpen a hagyományos kifejezés, ugye szentencia. Nos, ne felejtsd el, hogy az anyanyelv tanítás sok évszázadon át nem tudott és nem akart a logika tanítástól elkülönülni. Hát a gyerekek úgy is tudtak magyarul, hát most azzal én mit csináljak, de az fontos megtanítani nekik, hogy van szubjektum és predikátum. Bizonyos értelemben a nyelvtannak kiszolgálója volt a logikának.
Nem csak arról van szó, hogy nem akart elkülönülni, vagy nem, hanem e mögött egy filozófiai megfontolás is volt. Ugye egészen a 19. századig az volt az uralkodó filozófiai felfogás, amit nyelvi univerzalizmusnak nevezünk ma, hogy a gondolkodás és a nyelv azok egymás tükörképe, azok teljesen párhuzamosak egymással, és ezért a nyelvi kategóriák, meg a logikai kategóriák azok egybeesnek.
Igen.
És tulajdonképpen igen, a romantika idején jött elő az, amikor elkezdtek nagyon sok érdekes nyelvvel megismerkedni, amiknek másfél szerkezetük volt, hogy hoppá, a nyelveknek, mintha lenne egy autonóm szerkezetük, ami nem teljesen a logikai szerkezetnek a tükörképe.
Igen.
És ugye akkor kezdtek eltérni ettől az univerzalista felfogástól, és rájönni, hogy hát a nyelvi szerkezet az valami olyan, ami nyelvenként vagy nyelvcsaládonként is változik.
Igaz, és egyébként ezért van, az még mind a mai napig érződik, hogy sokan azt gondolják, hogy ha a nyelv változik, vagy a nyelvből például eltűnik egy finom megkülönböztetés, akkor az a gondolkodásunkból is el fog tűnni.
Igen.
Tehát, hogyha én azt mondom, hogy a szobába vagyok, és nem a szobában vagyok, akkor van, aki azt mondja, hogy de hát ez azért veszélyes, nem a kis növetű miatt a végén egye meg a fene, hanem ez azért veszélyes, mert akkor én többé nem fogom érteni és tudni, hogy más a hol és más a hova. Ez sajnos téves.
Igen. Azért említsük meg, hogy Bende Éva hallgatók még milyen érdekes változásokra jöve fel a figyelmet. Ha hallgatóink nem követték a gondolatunkat eddig, szóval nem arról van szó, hogy a nyelvészet valami nagy fordulaton ment volna keresztül itt az elmúlt 30-40 évben, hát hanem inkább arról van szó, hogy az iskolai tankönyvek egy kicsit bizonyos terminusokat megváltoztatnak. Általában azért, mert az egyetemi könyvek, amikből a magyar nyelvtant tanítják a tanárjelölteknek, azok bizonyos dolgokban megváltoznak.
És akkor szivárog.
Nem lényegesek egyébként a nagyon ezek a változások. A másik változás, amit megemlít a hallgatónk, az az, hogy 1990 előtt tanított magyart, és ha jól emlékszik, a hatodikos nyelvtankönyvben volt felkiáltójelezve, hogy nem ragja, hanem jele van a birtokos névmásnak. Ugye, tehát itt a...
Mondja egy példán.
Hát itt arról van, mert nem tudom, hogy a birtokos névmásról
arra gondol, hogy könyvem, szó. Könyved,
igen,
könyve.
A birtokos névmás.
Hát ez
ugye,
nem névmás, azok igen, toldalékok. Igen,
jó,
igen.
De hát a birtokos névmásnak a végén is ezek a möd meg ja dolgok
enyém,
vannak.
Enyém, tied.
És az a kérdés, hogy ez rag-e, vagy pedig jel. Ugye a magyarban a rag és a jel megkülönböztetése, hát ez egyfajta hungarikum tulajdonképpen. Kétfajta ilyen toldalékot különböztetnek meg a magyar nyelvtanban, amit egyébként idegen nyelvű nyelvtanokban nem nagyon találunk meg.
Mert azokban a nyelvekben nincs ilyen.
Hát lehet, hogy van, hát azért...
Jó, mindegy, a jel az a ragnak egy alfaja.
Az
ugye?
Egy alfaja tulajdonképpen, és az jellemző rá, hogy nem a szóleges legvégén, vagy nem kell, hogy a szóleges legvégén álljon, hanem még utána állhat rag is. És ebben az értelemben ezek a birtokos toldalékok, a jaje, om, em, öm, de, stb., tehát a házam, házat, háza végén található toldalékok, ezek valóban nem kell, hogy a legvégén legyenek, hiszen utána jöhet még esetragok például házamban, házadban, házában.
Könyvemet.
És mivel nem a legvégén vannak, utána még ragok, jöhetnek, ezért újabban jelnek szokták őket hívni, tehát birtokos személy jelnek, vagy
igen, jó, de ez valóban csak az ő, hogy mondjam, sorrendiségét hát kívánja, ugye, kifejezni.
Nem csak, mert azt szokták mondani, egyébként nyelvészek is néha megteszik ezt a különbséget, hogy főleg a jelentést módosítják, mint például a többes szám, ugye az egyszerűen egy más dolgot jelent, ha egyes számon mondok valamit, vagy ha többes számon mondom, ezek a jelek, és a ragok a főáramú nyelvészet szerint azok nem annyira a jelentés módosítására valók, mint inkább mondattani összefüggések jelölésére, hogy minek a bővítménye valami, például azt fejezi ki egy eset rag.
Igen, értem.
És így meg van, tulajdonképpen tesznek különbséget, csak a nemzetközi szakirodalomban nincs két külön szó erre, hogy jel meg rag. A magyar nyelvtanban pedig már a 20. század eleje óta van egy ilyen különbségtétel. Jó, tehát ilyen apró változtatásokról van szó. Eddig azt említettük, hogy az alany és az állítmány viszonya milyen. Egy ilyen furcsa, egyenrangú viszony, amit predikatív viszonynak hívnak, vagy pedig egy alárendelő viszony, hogy az állítmány alá van rendelve az alany. A másik, amit említettünk, ez a birtokosra utaló toldalék, amit régen ragnak hívtak, mostanában jelnek hívják. És akkor még egy különbséget említ a tanárnő. Azt mondja, hogy ő 20 évben van nyugdíjban, de amikor tanított még, háromféle állítmány volt. Megint ez a fogalmazás, ugye?
Igen.
Mondjuk úgy, hogy háromféle állítmányt különböztettek meg az iskolában.
Igen, igen, igen.
De ezek közül a névszói állítmányt már nincsen, mondja
ő. Azt betiltották, ugye? Igen.
Ő tudja, hogy ezek nem életben vágó fontosságúak, de a felvételiknél például fontos lehet.
Na jó, ez egy fontos dolog, de nekünk ez egy lábjegyzet, tehát én csak azt tudom mondani, hogy ha valakinek elő van írva, hogy valamely tankönyvből kell felvételni, akkor azt vágja be vakon és süketen, és ne gondolkozzon semmin, mert persze, hát ha egyszer az kell, akkor az kell. Miután sikeres volt a vizsgája, akkor elgondolkozhat, hogy na de hiszen ez nem biztos, hogy
jó, igaz. A tanárnő azt is kéri tőlünk, hogy egyszer töltsünk egy kis időt el ezekkel, hogy ezeket a különbségeket számba vesszük, de én nem szívesen tenném ezt. Tehát, hogy milyen újdonságok vannak a magyar nyelvtankönyvekben, de én nem tartom ezt annyira érdekes tárgynak, mert nem nagyon hiszem, hogy ez, na mindegy.
Jó, hát ez nem a műsorunkba tartozik, ez, ugye, hát ez már oktatási szakműsorba tartozik.
Igen, egyébként szoktunk, néha beszéltünk már az iskolai oktatásról és a tananyagról, és ott is elég elmarasztalóan beszéltünk.
Jó, Laci, mert ez attól függ, nem hogy hány évesek a gyerekek, hol tanítjuk.
Általában nem az életkoruknak megfelelő a tananyag, nem elég érdekes, nem elég hasznos, szóval bírálni szoktuk ezeket, és akkor mi, hogy néznek ki azt, hogy akkor milyen részletekben mégiscsak belemegyünk a bírálatába. Még gyorsan elmondom, tehát, hogy mi történt a névszói állítmánnyal. Az történt, hogy régen külön megkülönböztették a névszói állítmányt, ami akkor áll elő, amikor jelen időben mondunk egy harmadik személyű, vagy nem, igen, egy harmadik személyű mondatot.
János katona,
és akkor nincs ott semmiféle ragozott ige, még kopu, még létige sincs.
Tehát nem János katona van.
De az új könyvekben, ha jól tudom, és hogyha a tanárnőnek hihetünk, ezt kiiktatták, mint külön kategóriát, és ezt is besorolták az úgynevezett összetett, vagy névszói igei állítmányok közé. Annak ellenére, hogy nincs kirakva a létige ebben a különleges esetben. Amikor harmadik szeméről van szó, és jelen idő kijelentő módról, ez egy apró terminológiai változtatás, szerintem nem jelentős, de...
Ez egy jó észrevétel egyébként, és én támogatom a nyelvtankönyveknek ezt a felfogását, mert ez tényleg egy határeset. Egyszerűen arról van szó, hogy törölve van a van, illetve vannak.
Hát ez elemzés kérdése, Ádám. El tudok képzelni olyan elemzést, amiben egyáltalán nincs semmiféle törlés, hanem csak nincs kirakva, nincs ott. A semmiféle ragozott ige.
Na jó, de amikor múlt időbe teszed, akkor honnan bújik elő?
Nem tudom, de hát ugye pont az érdekes, hogy olyan különbségtétel, vagy olyan, ami tényleg elemzés kérdés, hogy hogy fogjuk fel, azt miért kell egy tankönyvben úgy prezentálni, mint az igazságot, ugye? Ezt akkor problémaként lehetne a tankönyvekben is felvetni, hogy vajon hogyan közelítsük meg ezeket a mondatokat. Én nem szeretem azt, hogy olyan tényeket, amik tényleg látásmód kérdése, vagy többféle lehetséges elemzése van, abból az egyiket úgy állítják be, mint a...
De mondd meg nekem, hogy a porosz iskolai rendszert, ami nálunk is hagyományos, nem ez jellemzi? Hát
hogy nem probléma központú.
Hát a történelem könyv nem azt mondja, hogy Napóleon jó ember volt, következő oldalon Napóleon rossz ember volt. Gyerekek, döntsetek.
Nem probléma központúak sajnos, na, de ez a bajom velük. Jó, akkor most egy nagyon rövid szünetet tartunk, és pár perc múlva jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat a szünet után. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Következő hallgatói kérdés, ami szintén, azt hiszem, hogy már érintettük ezt a tárgyat,
igen,
szintén
olyan
tárgyal foglalkozik, Lichtmann Tibor észrevétele, hogy a valamennyi szó jelentése szerinte attól függ, hogy hogyan ejtjük ki. Így van.
Igaza van.
Valamennyien megjelentek az értekezleten, illetve valamennyien megjelentek az értekezleten.
Az első
esetleg a második szótag is hangsúlyos, hát szerintem csak az első.
Csak az első.
És a végére levisszük a hangsúlyt, akkor minden személy ott volt, ugye? Valamennyien megjelentek az értekezleten.
Igen.
Ha a szó második felét hangsúlyozzuk jobban, és a végére fölvisszük a hangrejtést, akkor azt jelenti, hogy voltak ott néhányan, de nem az elvárt létszámban, esetleg nagyon kevesen.
Jó, ő pontatlanul fogalmaz.
Szerintem nem a végét hangsúlyozzuk, igen, nem igen, a második igen. felét, csak a dallam a más, illetve igen. kis szünet is tarthatunk utána, tehát valamennyien megjelentek az értekezleten. Ugye az a lényeg, hogy fölfele megy a dallam, egy esetleg lehet egy kis szünetet is tartani utána, és utána kezdődik az ereszkedés.
Akkor jön a fókusz.
Igen.
De azt ő helyesen látja, hogy a kiejtésben van a különbség. Ha leírva, nem is nagyon, hát nem lehet látni. Igen. Majd azt mondja, hogy ez az elképzelés nem működik nem megszámlálható dolgoknál. A folyamat végén tegyünk bele valamennyi sót. Hát bizony, mert ugye tárgyatlan, nem a só, ugye határozatlan tárgy van, és akkor már csak azt jelentheti, hogy némi. Igen.
Szerintem...
De viszont azt mondja, hogy tegyük bele valamennyi előkészített fűszert, vagy kockacukrot, akkor ugye azt jelenti, hogy az összeset.
De nem a megszámlálhatóság, ebben téved a hallgatónk, hiszen itt az alanyi és a tárgyas ragozás az, ami különbség, tehát tegyünk bele az alanyi ragozás és határozatlan tárgy.
Igen.
Azért van tulajdonképpen alanyi ragozás, mert határozatlan a tárgy. Ezzel szemben a második példában tegyük bele az összes, vagy valamennyi előkészített sót.
Így van.
Tárgyas, határozott tárgy. Tárgyas ragozás.
Igen, igen.
És akkor miről is van szó? Tehát, hogy a valamennyinek az a jelentése, hogy összes, az egy tárgyas szerkezetet eredmény, vagy bocsánat, határozott szerkezetet eredmény, ez tárgyas ragozású ígét kíván.
Igen.
A másik
igen.
értelmezése, ami azt jelenti, hogy némelyik az alanyi ragozású ígét kíván, igen. mert határozatlan szerkezetet alkot.
Hiszen, ha lecserélem, akkor azt mondom, hogy tegyünk bele némi sót, illetve tegyük bele az összes sót. Így van, igen, igen. És a valamennyi az mindkét szerepben tud állni. Azt kérdezi még Lichtmann Tibor, van még olyan szavunk, amelyik a kiejtésről függően változtatja a jelentését?
Hát, szerintem nem a legszerencsésebb megfogalmazás ez úgy
igen.
kezdő. Tehát én szerintem nincs nagyon ilyen szó, és azért van, mert itt tulajdonképpen a vala előtagnak a kétértelműségéről van szó. A vala azt hiszem a régi magyarban olyasmit jelentett, hogy akár, mint amit most az akár vagy a bár.
Igen. Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Igen.
Hát ott pedig csak egy vonatkozó némás, ugye amennyi csepp esik
igen.
rája.
Igen. Nekem azért eszembe jutottak, hát tehát vannak olyan példák, ahol a hangsúly más, csak ez nem a szón múlik, tehát a kutya nem törődött vele. Az nem ugyanaz, mint a kutya nem törődött vele.
Igen.
Ugye ott kizárólag a hangsúlyozásban van a különbség.
Igazad van, de ez nem a kutya két érte. Hát de mégis felfoghatjuk úgyis.
Igen, vagy pedig azt mondom, Géza megpuszilta a könyökét. Illetve Géza megpuszilta a könyökét. Hát az se ugyanaz, mert az egyik esetben a meg igekötő, és az hangsúlyt kíván, Géza megpuszilta a könyökét Ibolyának. A másik, Géza megpuszilta a könyökét, itt a meg azt jelenti, hogy és közben. Ugye?
Igen, de az nem egy szerencsés megfogalmazás, hogy a meg szó a hangsúlytól függően változtatja igen, a jelentését. Jelentés. Két különböző szóról van szó, és a két különböző szónak de... egyébként a jelentésük miatt, vagy a szófajuk meg mindenféle miatt mások a
na de Laci, a valamennyinél nem az a megoldás.
De
a,
tulajdonképpen erről van szó, igen. Na most, ha vegyük észre, hogy az egyik esetben, amikor azt jelenti, hogy minden, akkor nagyon hasonlóan viselkedik a minden jelentő szavakhoz, vagy az ilyen igen. értelmű univerzális szavakhoz. Ugye valamennyi, mi volt a példa?
Valamennyien megjelentek.
Valamennyien megjelentek az értekezleten, mindenki megjelent az értekezleten, ez hangsúlyozásban is, szórendben is ilyen, tehát elől áll ez a bizonyos mindent jelentő szó, hangsúlyos, és így tovább. Szemben azzal, hogy néhányan megjelentek az értekezleten, ugyanúgy a néhány értelmű szó, valamennyinek ez a másik értelmezéséhez hasonlóan a mondat elején csak úgy állhat, hogyha emelkedik a hangsúlya, és utána egy kis szünetet is tarthatunk, és csak utána jön az ereszkedő dallam. Tehát ez következménye annak, hogy két különböző jelentési szóról van szó, nem pedig úgy kell néznünk, hogy van egy szó, ami a hangsúlyozása szerint változtatja a jelentését. Igen. Amúgy stimmel a megfigyelés, amit leír a hallgatók, csak én egy kicsit másképp fogalmaztam volna meg. Köszönjük szépen a megfigyelést, valóban érdekes.
Nemes Anna következik. Igen. Azt mondja, régóta foglalkoztat azoknak az ikes igéknek a rejtélye, amelyekben az ik előtt L van, tehát mint a siklik, és amelyeknek túlnyomó többségét felszólító és kötő módban igyekszünk elkerülni, mert kötőhangzóval is, anélkül is hülyén hangzanak, így fogalmaz Nemes Anna, például fékezett, hogy a villamos ki ne sikoljon, vagy ki ne sikljon. Egyiket se használjuk, sőt, az igazán hagyományos akadémiai formát, az, hogy ki ne sikoljék, azt pláne nem használjuk. Jó lehet, az ikesigék tulajdonképpen még 150 évvel ezelőtt így ragozódtak. Meg így áll egy kortyot, hogy ne csukolj, vagy ne csuklj, ezek nem léteznek. És össze is gyűjtötte, hogy mely igék ilyenek, amikre nem lehet azt mondani, tehát, hogy azt akarom, hogy. Tehát feslik, foszlik, kotlik, siklik, csuklik, csetlik, botlik. Jó, hát a csetlik nem önálló ige, az mindig a botlikkal megy egy ilyen játékos ikerítésben. Most ő megemlíti még a rémliket, ami tényleg ide tartozik, csak azért ló ki a sorból, mert M van, mert persze én, mint fonetikus, elkezdtem nézni, hogy feslik, foszlik, ugye sösz, kotlik, ugye T van, még a vedlik is ide tartozik, tehát
igen,
TD.
Igen, a siklikban meg K van.
A siklikban tűnik, K van, a szaglikban G van. Igen. Tehát azt vettem észre, hogy S és Z, K és G, T és D. Hát ha tetszik, az ilyen kemény mással hangzók, vagy az ilyen nagyon mással hangzók. De például az M az nem szokott ide tartani, bomlik, tehát hogy szét ne bomoljon, az teljesen igen, jó. Romlik, hogy meg ne romoljon, omlik, hogy ki ne omoljon igen. a földre. Tehát az érdekes módon az M az már nem akadályozza meg.
De ott van de, a rémlik.
Igen, a rémlik. Igen,
hát akkor ez
igen.
azt jelenti, hogy nem pusztán hangtani forrása van a dolognak, vagy nem lehet csak hangtani fogalmakkal megragadni.
Mert azt kérdezi Nemes Anna, mi lehet az oka a különbségnek, amikor a két csoport formailag azonosnak tűnik. Jó, azért muszáj megállapítanom, hogy a tilos csoportban általában ismétlem S, Z, K, G, T, D, S van, a másik csoportban meg nem.
Hát, de azért ott is van az osztrik.
Vannak kivételek. Igen. Jó, még a sínylik is nagyon érdekes, tehát, hogy szenved, fonnyad,
és
hervad.
És az is a kivételes csoportba tartozik.
Mert nyilván van előtte, és ugye nem lehet azt mondani, hogy a gyerek megsínyli majd, hogyha ezt csináljuk, én nem akarom, hogy a gyerek és nincs
igen,
tovább.
Igen. Szóval a hallgatók nagyon jól észrevette, hogy két csoportba oszlanak ezek az igék, és az egyikkel ugye nem nagyon akarózik képezni bizonyos alakokat, ugye nem csak a felszólító módról van szó, hanem például a 6-7 alak, ugye nem foszolhat, vagy foszolhat, egyik se jó.
Igen, vagy kisiholhat a villamos, ugye?
Azzal is baj van, szóval, hogy bizonyos alakokkal baj van, és azt kérdezi, hogy mi az oka. Hát az nem nagyon lehet az okát megmagyarázni, csak azzal, hogy ez egy különleges osztály, ahol ezek a úgynevezett defektív igék vannak, úgy hívják azokat, akiknek bizonyos alakjai hiányoznak.
Így van.
A szakkifejezés az, hogy defektív. Annyit mondhatunk ezekről a defektív igékről, hogy nem tartoznak bele a nagyobb, vagy rendszeres, rendesebb osztályba, amelyek viszont, említsük meg, hogy mindannyian úgynevezett hangkivető igék, amikről már korábbi műsorainkban is volt szó, ugye a fürdeni, fürödnivel kapcsolatban beszéltünk erről.
Igen.
A többinek ugyanis kétféle alakja van, van egy olyan, ahol más a hangzótorlódás van, mint az oszlik, oszlunk, stb. És van egy olyan alakja, amiben nincs ilyen torlódás, hanem köztük van egy magánhangzó, oszoljon, oszolni vagy oszlani, ott mind a kettő létezik, stb. Hát ezek hangkivető tövek. Igen. A többiből, a kivételes alakokról viszont, mint a kotlik, meg a vedlik, meg a csuklik, azt lehet elmondani szerintem, hogy alakilag nagyon hasonlítanak a hangkivetőkre, de mégsem azok. Hiányzik nekik az az alakjuk, ahol a magánhangzó oda befértőzik. Jó,
talán azért, mert túl sok más alhangzó maradna akkor egymás mellett. Ugye,
de nem oldjuk fel azzal, hogy beteszünk oda. Tehát a sikliknak nincs olyan változata, hogy sikol. Annak ellenére, hogy jól érezhető, hogy ezek is képzettek. Igen. Az az érdekes, igen. Ugye, mert ugye az világos, hogy a rémlik például az a rémből van képezve.
Igen.
A siklik a síkból, hát talán kevésbé.
Azt nem tudom.
Mindenesetre nagyon olyan a hangzásuk, mint ezeknek a hangkivetőknek, és mégsem azok. Ez az érdekes benne.
Mondd, Laci, a kotlikot átvitt értelemben nem használnád? Ne kotolj már a fölött, a könyv fölött a nyíreink.
Nem, hát viccből legfeljebb.
Jó. Igen. Vagyis akkor ez azt jelenti, hogy a másolag plusz L végződő igetövek. Igetövek. Jó, muszáj, hogy ikes legyen.
Igen,
benne.
Muszáj, hogy ikes legyen.
De különben nem.
Mert különben erre a furcsa torlódásra végződne az ige, és az nem fordul elő.
Illetve akkor olyan, mint a töröl, hát akkor muszáj bejönni az.
Igen, de ezek pont olyanok, hogy nem tud bejönni a magánhangzó. Igen.
Hát köszönjük szépen. Ugye azért a nyelvész egy csomószor, mint bármely más tudós, a természettudós is, azt mondja, hogy ilyen állatnak nem kellene lennie, de hát van ilyen, kérem, a kacsasörű emlős, és akkor azt szépen felírjuk.
Igen. Annyira kivételes az osztály, hogy te próbáltál valami hangtani szempontot mondani, én megpróbálhatnék valami alaktani szempontot mondani, de ott is lesznek kivételek, tehát hangkivetők, amiknél tehát nem hiányzik egy alak, és nem problémázunk azon, hogy mi legyen az a bizonyos felszólító módja, azok gyakrabban olyanok, hogy érezhető bennük a képző, hogy az a l a végén az a normális magyar elképző. Szerintem gyakoribb. Tehát, hogy a bomlik a bonttal összefügg, a romlik a ronttal összefügg, és az a l, az egy képző, és ez gyakrabb ezeknél, mint a kivételeseknél. Tehát, hogy a kivételesek lehet, hogy attól is a vedliknél, ugye a vedlik igében nem ismerünk fel semmiféle ved követ, és ezért is kevés. De ez alól is lesznek kivételek, szerintem. Igen. Tehát pont, amit mondtam a rémliknél például, ott igenis halljuk benne, érezzük benne a rém szótövet, és mégsem hangkivető, szóval ebben is, még ez is kivételes.
Igen.
Ilyen szempontból is. De köszönjük az észrevételt. Volt már szó egyébként erről a furcsa kettő defektivitásról, tehát hiányos alakokról, meg a két csoportról, de jó ezt így néha összefoglalni. Jó.
Varga Márton.
Varga Márton nevű hallgatón kérdése. Május 15-én, hát az már nagyon régen volt. De hát nagyjából időrendben megyünk, minél régebbi egy... Tehát a legrégebbi kérdéseket szoktuk előre venni, és hát torlódnak. Május 15-én azt boncolgatták az urak, ezek mi lennénk, gondolom,
igen,
hogy hol többes, hol egyes számot használunk bizonyos szerkezetekben. Az egyik példamondat valahogy úgy szólt, hogy mind a 12-en föltartották a kisujjukat. Ezzel szerény véleményem szerint egyenértékű, ha azt mondjuk, hogy mind a 12 föltartotta a kis ujját.
Igaz.
Vajon itt mi a különbség?
Na, semmi. Hogy...
Hát azért van egy nagy különbség. Az elsőben az volt, hogy mind a 12-en. Ez, hogyha az iskolai nyelvtani elemzést nézzük, ahogy az iskolában mondják, csinálják a mondatelemzést, ez nem alany. Mind a 12-en ez nem alanyesetű névszói szerkezet, hanem valami határozó féleség. Ugye a 12-en az nő a végén mutatja, hogy ez valamilyen határozói szerepű. Az egy
12-en jöttek például, ugye?
Igen, tehát van valami, ez a furcsa számhatározó, vagy nem tudom, nem akarom elnevezni, nem tudom, mi a hivatalos neve, ami hát igen, többen...
Jó, csak hogy több megmutassuk, dolog, hogy ez azért van, mert tényleg lehet mellette alany, tehát a kőművesek 12-en jöttek.
Így van.
Ugye, és ebből látszik, hogy
tehát ott még van egy alany is, meg ez a határozó is.
Már pedig két alany nem lehet. Igen.
Így van. És mivel itt számnevekről van szó, számokról van szó, ezek általában többes számban vannak, tehát az egyedül lenne ugye az egyes számú megfelelője,
szeretném
de általában többen vannak.
Megmutatni, hogy azt a mondatot, hogy mind a 12-en föltartották a kisujjukat, lehet úgy is mondani, hogy kimondom az egyébként titkon ott levő ők szót. Tehát lehet ugyanazt, ők mind a 12-en föltartották a kisujjukat. De azt nem lehet mondani, hogy ők mind a 12 föltartották a kisujját.
Pontosan, mert a mind a 12 az viszont alanyi szerepű.
Így van.
És mivel egyes számú formailag, hiába utal 12 dologra.
Mert hát a magyarban,
Ez így szokott lenni, ezért egyes számmal... Igen. Az mondjuk érdekes, hogy miért nem lehet esetleg választhatóan többes számmal egyeztetni, hiszen több dolgot jelent. Az értelmi egyeztetés az korlátok közé van a magyarban szorítva, és ilyenkor egyes, a formai alannyal, egyes számú alannyal egyeztetni.
Hát azt nem lehet mondani, hogy három kőműves jöttek.
És még egy dolgot hadd mondjak el a másik szerkezetről, ez a furcsa határozó fajta, ami azt fejezik, hogy többen vannak, ugye? Ebben a szóban is, hogy többen.
Igaz,
ugye
igaz.
Ez is ilyen határozó.
Ja igen, mert több jött,
igen.
De többen jöttek.
Így van.
Igen.
Hogy még az az érdekes ebben, hogy szerintem ez csak személyekre vonatkozhat. Tehát ha azt nem mondjuk, hogy mind a 12-en ott álltak, hogyha a 12 tégláról beszélek, ami ott áll a sarokban.
Igen.
Igen, akkor azt mondanám, igen. Hogy mind a 12 ott állt föltornyozva, de nem mondanám azt, hogy mind a 12-en ott álltak fölt. Ez legfeljebb megszemélyesítésként, bizalmas, tréfás, stb. Módon.
Igen, jó, persze, persze.
Tehát ez a fajta furcsa számot kifejező létszámot kifejező határozó, ez emberre vagy élőre vonatkozó.
Érdekes, igen, igen. És ha én azt mondom, hogy mind a 12-en befértek a garázsba, akkor valójában nem az autókra, hanem az őket vezető emberre.
Igen. Hát igen.
Gondoltunk, ugye, mint amikor azt mondom, hogy gurulj lejjebb, mondom neki, és ő csak ül a volánnál. Persze.
Ez már egy metonímia, igen. Mert ha ezt a derült égből ilyet mondasz, hogy mind a 12-en befértek, akkor emberekről beszélsz,
igen,
az lesz
igen,
az első.
Igen,
az első reakció.
Nagyon jó, köszönjük szépen. Mondod tovább?
Mondom tovább. Még egy pillanatra elgondolkoztam, hogy tanultuk-e az iskolában mi ezt a 12-en típusú határozót.
Nagyon
lehet, hogy a borzalmas határozók osztályozása a című fejezetben, amit minden gyereknek és tanárnak a rémálma,
igen.
Ott volt, szerepelt egy ilyen, egy teljesen érdekes jelenség, amit valószínűleg az egész érdekességét elveszti az, hogy az iskolában hogyan tanítják. Miközben egy nagyon furcsa,
igen,
és érdekes,
igen,
tünemény. Való. Vannak olyan országok, ahol, ahol az anyanyelvi nyelvtant azt az idegen nyelv tanítással együtt szokták tanítani, és nem az irodalommal.
Aha.
És ott például milyen érdekes lenne ez, hogy a tanult idegen nyelven hogyan fejezed ezt ki,
igen,
ugye?
Igen.
Mert
igen.
Ez egy olyan sajátosan magyar szerkezet, amit, hogyha az ember angolul vagy németül tanul, akkor nem egyszerű, hogy most akkor ezt hogyan fordítsuk.
Igen,
el.
Igen.
Jó.
Igen. Itt van.
Taigás Anikó azt kérdezi, egy hangversenyen a következő hangzott el, trombitán XY működik közre. Helyes-e a közre működik szó szétbontása? A helyes-e kérdéseket általában el szoktuk hárítani, mert hát erre nincs mérce, hogy helyes-e vagy nem, hát hogyha egyszer használják az emberek, akkor ők nyilván helyesként használják. Nyilván úgy érti a hallgatónk, hogy ez nem egy nyelvbotlás volt-e, hanem ez rendszeresen előfordul-e, ugye ezt kérdezi?
Én is így mondanám. Trombitán XY működik közre. Nekem az nagyon furcsa, amit ő fölvet, hogy trombitán XY közre működik, hát ez nagyon furcsa.
Nekem nem annyira furcsa, nekem úgy mind a kettő szerintem nem figyelnék fel egyikre se. Trombitán XY közre működik.
Nem már.
De nekem ez elmegy.
Mert azt lehetne mondani, hogy trombitán közre működik.
Ah, jó, persze.
XY.
Na jó, hát ugye? Most megkerülted a problémát.
Igen, ezzel. igen, de hát ez egy másik.
Ugye arról van szó, majd magyarázzuk el a jelenséget, igen. Az XY a hallgatók példamondatában az úgynevezett fókuszhelyzetben van. És a magyarban a fókuszra az jellemző, hogy őt közvetlenül a ragozott igének kell követnie, szigorúan. Ha valaki úgy mondja, hogy XY működött közre, akkor a működöttöt veszi ragozott igének, a teljes joggal,
És a közre elemet igekötőnek
tekinti, és azt oda hátrébb rakja. Ha meg azt mondja, hogy XY közre működött, akkor ezt szerinted nagyon furcsa módon az egész alakulatot, a közre működöttet tekinti ragozott igének, szerintem az is teljesen jogos. Annak ellenére, hogy például az igekötős igékkel ezt soha nem tesszük meg.
Igen, igen.
Ugye
igen.
XY búcsúzott el, az megy, de XY elbúcsúzott, az így ebben ezzel a hangsúlyozással nem megy.
Így van, így van, így van. Tehát a műsort bevezette XY, az jó, és a műsort XY vezette be, az is jó. De az nem jó, hogy a műsort XY bevezette. Most a kérdés az, hogy melyik kaptafára megy, ugye a közreműködik, igazad van, hogy olyan, mint az ellenőriz, ami nem válhat szét, tehát az adatok helyességét XY ellenőrizte, pontosan. És nem pedig XY őrizte ellen, mert olyan nincsen. Mert az ellenőrizben az ellen, az nem igekötő.
Legalábbis ma nem hát, igekötőként viselkedik.
Hát, ugye beszéltünk
egyszer a kirándulról.
Beszéltünk egyszer
a kirándulról, ami mintha változatosságot mutatna, mert hogy XY helyre kirándultunk, vagy XY helyre rándultunk ki. Aha. Vannak, akik az utóbbit is elfogadják. Ez egy hasonló eset szerintem.
Igen.
Hogyha a hallgatónk felfigyelt rá, akkor ő nyilván nem használja ezt a...
Tehát nem, az, nem én nyelvérzéken pont fordítva működik, mint Taigás Anikóé. Tehát ugye az általa furcsált alakot XY működik közel. Én azt tartom természetesen. Hát de hát ez már csak így van.
Igen, a válasz, mint már olyan sokszor, igazából az lenne, hogy meg kéne ezt közelebbről vizsgálni, el kéne menni az emberek közé, és valahogy kiszedni belőlük, hogy ezt hogy mondják.
Vagy nem
tudom, hogy
milyen
jó módszer. Igen. De csak ez lehet rá válasz, tehát nincs olyan, hogy csak azért helyes, mert, vagy mondjuk azért lenne helyes, mert mi ezt úgy gondoljuk, ezt attól függ a helyessége kizárólag, hogy az emberek hogyan használják ezt. Még az is lehet, ugye, ezt is mindig el szoktuk mondani, hogy valami megoszlás van, hogy bizonyos helyzetekben csak az egyik, vagy bizonyos emberek csak az egyiket használják, a másikat, de ez csak vizsgálat útján lehet eldönteni, szerintem. Nagyon kevés időnk maradt.
Hát akkor csak
egyetlen egy nagyon rövid kérdést még vegyünk sorra. Kecskés Tibor azt mondja nekünk, László Róbert politikai elemző ma, május 22-én, ez jó régen volt szintén, a következőt mondta a Klubrádióban, valószínűleg tudták, hogy veszíteni fogtak. Nyilván performanciális hibáról van szó, vagyis én úgy mondanám, hogy nyelvbotlásról.
Igen.
Mégis érdekes, a jövő idő múlt idejű használata egyfajta spontán nyelvi mutáció, aminek nagyon is van funkcionális alapja.
Hiszen az, hogy veszíteni fognak, az már a múltban megtörtént, hiszen veszítettek, és ezért nem fognak, hanem fogtakot mondott. Hát, ha nyelvbotlás, akkor persze nem érdekes, de talán akkor is érdekes valóban, hogy rájött menet közben, hogy miért használ ő egy jövő időt, mikor ez már rég a múlté, ugye?
Igen, de hát a magyar nyelv szabályai olyanok, hogy ugye ez egy alárendelt mondat, tudták, hogy, ugye egy hogyos mondatban van alárendelve, és a magyarban az alárendelt mondatban csak azt jelöljük, hogy egy idejű a főmondattal, vagy nem, vagy előidejű, vagy múltidejű.
Igen.
És a ja, persze, akkor is lehetne, ugye, hogy amikor tudták, akkor már veszítettek? Hát igen, igen, és azt az előidejűséget próbálta megjelölni.
Ilyen nincs.
De ez a fog, az kizárja az előidejűséget, és ezért csak nyelvotlásnak tekinthetem, de nagyon tetszik Kecskés Tibor hallgatónknak a megnevezése, hogy ez egy mutáció, tehát mint a genetikai metaforát használja, mintha valami ott egy pillanatra tévesen átmutálódott volna, aztán, hogy öröklődik-e a következő generációba, vagy nem, az nyitott kérdés, szerintem nem fog
így
örökölni.
Változnak a nyelvek, ugye? Igen.
Hát köszönjük hallgatóink figyelmét, a szerkesztő szokás szerint Sugár Ági volt, a felvételt pedig Burger Lala készítette, találkozunk a jövő héten, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.